Kezdődik a Fele Barát,
a Baptista Szeretett Szolgálat magazin műsora.
Baptista Rádió. Neked szól. Fele Barát.
A mikrofonnál
Bognár Erika.
Köszöntelek benneteket. Szeretlek. Nem baj. Emlékezés Szenci Sándorra, sorozatunknak következő adásában két olyan munkatársat szólaltatok meg, akik elmondják, hogy hogyan ismerték meg a munka során Sándort, és milyen élmények voltak nagy hatással életükre és munkájukra. Elsőként Bögös Editet, aki az elnöki titkárságon végez szolgálatot, és Pavelce Lászlót, aki a vészhelyzetkezelési igazgató, a Rescue 24 vezetője. Kedves Edit, Szeretlek, nem baj című emlékező műsorunknak a kapcsán hívtalak meg téged ide a Baptista Rádióba, és olyan kérdéseket tennék fel neked, ami Sándorral való munkakapcsolatod, barátságod, átélt élmények lennének. Először is, mikor kerültél ide a Baptista Szeretett Szolgálathoz, illetve milyen pozíciót töltöttél be?
Üdvözlök én is mindenkit szeretettel. A kérdések nagyon jók. 2005. április 1-jével, Bolondok napjával kezdtem hivatalosan a szeretett szolgálati munkámat. Nagyon érdekes az, hogy már korábban az egyik munkatársuk engem megkeresett, hogy nem szeretnék-e a szeretett szolgálatnál dolgozni. És mondtam, hogy hát teológus egyházzenész végzettséggel én nem tudok egy szociális területű intézményben, még csak a helyemet se találom. És elengedtem a kérdést, mondtam, hogy nem, de egyszerűen nem találtam munkát. És 2005. március végén kaptam egyik este egy telefonhívást Szenci Katitól, aki ugye tudta, hogy tehát ismert engem a Pintér Bécivel, sokat énekeltem, sokat jártunk Velencére a Bécis csapattal énekelni, és ő ismert engem, és így megkérdezte, hogy hát Edit, nem tudom, hogy van-e most állásod, hát én tudtam, hogy éppen nincsen, de nem szeretnél a szeretett szolgálatnál dolgozni? És akkor én úgy voltam vele, hogy oké, ez az Istennek a noszogatása, hogy na akkor gyerünk, akkor csináljunk, lépjünk ki a csónakból, vegyünk magunkra egy olyan kabátot, ami biztos, hogy nagy lesz, de hát egyszer csak belenő az ember. És akkor én mondtam, hogy jó, persze, mit kell csinálni? Hát azt mondja, gyere föl és megbeszéljük. Másnap én felutaztam Budapestre. Az előtti hónapokban volt a srilankai cunami, és emlékszem a Vörösmarty utcai elnöki irodába, ahol Sanyi, Béla, Dávid ültek. Kollégák szanaszétlen ülnek a földön, és ezerrel borítékolnak. És hát nem tudtam, hogy most ez micsoda, hogy mi történik itt, és ugye mondták, hogy 12 000 ember jelentkezett, aki szeretné támogatni a Fogadj Örökbe programon keresztül a srilankai cunami árvákat, meg azokat a családokat, akik ugye elveszítették a házukat, vagy családtagjaikat. És én így kerültem be. Tehát konkrétan az első hetem az arról szólt, hogy napi 10 órában ültünk a földön, és borítékoltuk a fotókat, a csekkeket. Jó, ez lement. És akkor kérdeztük, hogy jó, és akkor mi lesz ezután? Jó, hát akkor éppen valami nagy konferencia szervezésben volt ezen felül a titkárság, és akkor oda segítettünk be. És nagyon érdekes, mert ekkor még olyan nagyon közeli kapcsolat a Sanyival nem alakult ki. Tehát tudtam, hogy ő az elnök, én meg csinálom a magam dolgát, amit éppen találok. És ahogy így lezajlottak ezek a viszonylag nagy munkák, akkor nem találtam a helyem. És Sanyi ezt kiszúrta, szinte azonnal. És oda is jött hozzám, és kérdezte, hogy Edit, valami baj van? Mondom, nincsen baj, csak mondom, nem találom a helyem. Nem tudom, látom, hogy már most mindenkinek megvan a maga kis munkaköre, de én nem találom a helyemet. És azt mondja, hogy ne aggódjál, 1-2-3 hét és tudni fogod, hogy mit kell csinálnod. És 2-3 hét múlva valóban megalakult egy 4 fős fogadgyörökbe, tehát a jelképes örökbefogadásnak egy csapata, ami iszonyat mennyiségű adatfeldolgozást kellett végezni, és akkor tudtam, hogy na, nekem ott van a helyem. És nagyon érdekes, mert évekkel később azért én rákérdeztem, hogy egyébként milyen munkakörre vettetek föl, vagy a milyen munkakör lett volna az, amire Kati engem felkért, és hát kiderült, hogy pályázatírás. Na hát azt, ahhoz meg végképp sem ilyen közöm nem volt, és azóta sincs. És igazándiból ez a meg fogod találni a helyedet, ez volt az első olyan igazán mély benyomása Sanyinak az életemre, amikor tudtam, hogy rábízhatom valakire magamat úgy, hogy igazából annyira nem ismerem, ő sem ismer engem, csak mégis kialakult azonnal egyfajta bizalom, hogy én tudtam, hogy ha ő azt mondja, hogy ez így jó lesz nekem, akkor én rábízom magam, hogy jó lesz, és hát igazándiból azóta a Fogadgyörökbe programnak az adminisztrációját már most 18. éve azóta is tudom.
És az elnöki titkárságon is töltött be a munkaidő nagy részét egy elég bizalmi légkörben. Sanyival milyen volt a kapcsolatod így?
Nagyon közvetlen volt. Az első, hát azt hiszem, hogy az első másfél évem után, a szeretetszolgálatnál töltött évem után, ugye mivel már annyira növekedett a szervezet, hogy az elnökség egy másik irodába költözött, annyira nagyon sok volt a munkájuk, akkor még nem én voltam, nem én dolgoztam a titkárságon, viszont kialakult egy olyan fajta bizalom felém, meg felénk így a Fogadgyörökbe csapattal kapcsolatban, akkor már csak ketten voltunk munkatársak a Fogadgyörökbébe, és megkértek bennünket, hogy akkor menjünk át az elnökségre, hogy segítsük a titkárságnak a munkáját, és körülbelül 1 vagy 2 év múlva az akkori titkárnő azt mondta, hogy ő szeretne másfelé orientálódni, és hát kvázi úgymond így rám maradt a titkárság, mert a kolléganőm, akivel meg együtt dolgoztunk a Fogadgyörökbéből, közben megházasodott, gyerekei születtek, és igazából így kvázi rám maradt a titkársági munka, amit én nagyon-nagyon-nagyon szerettem egyébként, meg szeretek a mai napig. Nagyon izgalmas, nagyon változatos, nagyon adhok, tehát, hogy én úgy indulok el munkába, hogy nem tudom, hogy aznap mit kell csinálnom. Emiatt ugye mindig van egy meglepetés érzése az embernek, amikor bemegy, hogy oké, most ezt kell megoldani. Sanyinak nagyon szerettem ezt az, bejön az irodába, oda jön, megölelget, megkérdezi, hogy vagyok, és akkor már mondja, hogy akkor ezt kell csinálni. Nagyon sokszor volt az, hogy már munkaidő előtt már hívott. És akkor mindig csak annyit kérdezett, nem is köszönt, hogy merre vagy? Mondom, Sanyi, nem soká beérek. Jó, akkor gondold végig, hogy akkor most mit ezt kell majd megcsinálni. Tehát, hogy igazándiból ő egy nagyon végtelenül közvetlen ember volt mindig is, velem is. Nem személyeskedett sosem. Tehát mindig megtartotta azt a bizonyos 3 lépés távolságot, hogy ne érezze az ember kellemetlenül magát, de ettől függetlenül mindig tudtam, hogy ő pontosan tudja, pontosan látja, hogy mi zajlik a másikban. Egy kérése volt, amikor én elkezdtem a titkárságon dolgozni, hogy Edith, ne kapcsold ki a telefonod éjszakára. Na, ez azóta is így van, mert nagyon sokszor volt az, hogy akármilyen katasztrófa történt bárhol, hajnal 2-kor hívott, hajnal 5-kor hívtak, éjjel 11-kor hívtak, tehát folyamatosan ez benne volt a levegőben. Nem volt ez rendszeres, tehát ez nem heti rendszerességgel, de nagyon-nagyon sűrűn volt az, ott sokszor volt az, főleg amikor megalakult ugye a Rescue 24 a mentőcsapat, akkor akárhányszor, akárhol a világban bármi történt, akkor azonnal az volt az első, hogy jó, akkor Sanyi hívott engem, jó, Edith, 8 embernek most azonnal repülőjegyet, meg 3 kutyának, meg mit tudom én, És akkor fejkapkodás, hogy jó, akkor most kit hívjunk, akkor még érdekes módon nagyon kevés olyan utazási iroda volt Magyarországon, ahol 024-es ügyelet volt. Tehát nagyon, nagyon, nagyon ügyesen kellett kialakítani kapcsolatokat ezekkel az utazási irodákkal, ami hál' Istennek nekem nem volt nehéz, mert nem vagyok szerintem egy nehéz természetű ember, és... hál' Istennek nagyon sok mindent, meg a Sanyi nevére, tehát mikor mondtam, hogy Szenci Sándor, szeretett szolgálat elnöke, jó, persze, rendben, már is intézzük, azonnal intézzük, tehát, hogy kvázi kapuk megnyíltak a nevére azonnal. És hát emiatt ugye nagyon-nagyon sok olyan izgalmas utat kellett megszerveznem, ahol lehet, hogy a helyszínen már nem tudtam ott lenni, viszont a háttérmunkát, meg a hátteret itthon kellett biztosítani. Tehát Sanyi pontosan tudta, hogy bármikor fölhívhat, és igazából bármit kérhet. Ha azonnal haza kell hozni valakit, ha haza kell utaztatni, mert beteg lett, történt vele valami, vagy magyar állampolgár, ugye ez neki nagyon szívügye volt, hogy segítsük a külföldre, külföldön bajba került magyar állampolgárokat. És ennek kapcsán például ennek az ő... gondolatának a mentén például nagyon-nagyon sok nagykövettel sikerült fölvenni a kapcsolatot, mert ugye nagyon sok olyan nagykövet megkeresett bennünket, akik tudták, hogy a szeretett szolgálat segít hazahozni bajba került magyarokat. És Kambodzsától kezdve Perun át, Németország, Anglia, Spanyolország, Portugália, minden, tehát kvázi az ország minden része, egyedül Afrikából nem hoztam haza így bajba került magyar, de ugye ott van a német Szamira, akinek szintén volt szerencsém a hazautazásában segítkezni még annak idején.
Sándorról tudjuk, hogy csodálatos ember, csodálatos munkatárs volt, és elsősorban egy evangélista, aki igen, a munkáját, az életét az evangéliumnak szentelte. Ezt hogyan láttátok ti, akik egy operatív munkát végeztetek, és a háttérben figyeltétek, illetve irányítottátok, segítettétek az ő munkáját?
Nagyon érdekes kérdés, mert én igazándiból ezt a fajta megnyilvánulását valószínűleg azért nem láttam, mert azok az emberek, akikkel együtt dolgoztunk, mert mindannyian hívők voltunk. Nagyon kevés ember volt az akkoriban, akik nem úgy gondoltak az Istenre, mint például ahogy a Sanyi. De az biztos, hogy ha bekerült oda egy olyan ember, aki nem találkozott még az Istennel, biztos, hogy az volt az első. Biztos, hogy az volt az első, hogy elmondja, hogy az Isten szeret téged, én is nagyon szeretlek, szerintem lehet, hogy jobb lenne neked az Isten mellett, az ő saját szavaival. Aztán valamikor ezt egy picikét túltolta, tehát ezt is érzékeltük néha egy-egy munkatársnál, hogy hú, de forog a szeme, de én azt gondolom, hogy ezt is érzékelte ő. Tehát, hogy annyira szerette azt az embert, hogy még véletlenül se akart. Tehát úgy volt vele, hogy inkább én bántsam meg, mármint, hogy ő bántsa meg az embert, mint hogy lemaradjon bármiről. De alapvetően nem volt soha erőszakos ezen a téren. Tehát ő maximálisan a tetteiben mutatta meg. Például ebben, hogy oda ment és megölelte. És még így az utolsó években is, még a betegség előtt, már ugye amikor kint éltek Amerikába, és hazajött, mindig az volt az első, ment végig az irodákon, és mindenkit végig ölelgetett. És még is fogalmaztam magamban, hogy hát azért nem sok ekkora szervezetnek a vezetője csinálja ezt meg. Tehát, hogy ennyire fontos az ember, tehát igazándiból mindennél fontosabb az ember, mindennél fontosabb a lélek, akivel együtt dolgozik, meg akinek próbál segíteni, meg aki neki segíti, az ő munkáját segíti. Igazándiból ezen a területen, ahol leginkább én láttam őt, hogy ezt meg tudta élni, ezek a Vujis Rutkóval való pokoli mennyei történetek voltak, amivel ugye járták az országot. És Volt nekem is szerencsém nem egy ilyen alkalmon részt venni, de tehát lehengerlő volt az a szelídség, meg az az egyszerűség, ahogyan beszélt az Istenről, és olyan szinten hiteles volt, hogy az ember nem is gondolkozott azon, hogy na, hát most ez prédikál, meg a Bibliából idézget. Nagyon érdekes, mert nagyon nem idézgetett sosem a Bibliából. Tehát annyira inkább a saját életéből vett tapasztalatokat adta át, amitől végérvényesen hiteles lett az egész.
Megélte.
Abszolút. Igen. Így van, igen. Uh-huh. Igen.
Az az örökség, amit tulajdonképpen ő hagyott így maga után, ugye már távol élt 3,5 évig a betegsége során, már nem nagyon vett részt ebben a szeretett szolgálatnak az irányításában, de az az örökség, az hogyan érezhető itt a szeretett szolgálaton belül?
Nem tudom, hogy mások ezt hogy gondolják, hogy érzik. Bennem az van, hogy mit csinálna Sanyi? Tehát amikor van egy szituáció, van egy helyzet, persze vannak tapasztalataim vele kapcsolatban, és valószínűleg ezért is. De nagyon sokszor megkérdezem magamtól, hogy mit csinálna Sanyi. És igazándiból én abban reménykedem, meg abban bízom, hogy a többiekben is ez merül föl, hogy mit csinálna Sanyi. Hogy bátran lépne, visszalépne, megcsinálná, vagy inkább tartózkodna. Igazából pont ez a kilépni a csónakból, bátornak lenni, merésznek lenni. Sokszor azt gondolom, hogy én vakmerőnek lenni, mert ő az volt. De mégis egy olyan belső hittel, hogy igazából nem érheti baj, ezért megmeri csinálni. Ez az, amit én még a saját életemre nézve még nagy kabátnak érzek. Viszont azt is érzem, hogy rajtam van a kabát. Tehát itt az ideje belenőni. És azt gondolom, hogy a szeretett szolgálat minden egyes munkatársának, aki ismerte, meg aki jól ismerte, ez a fajta attitűd, bízom benne, hogy megvan, hogy igen, nagy ránk a kabát, ránk hagyta, kvázi, és bele kell nőni. Bele kell nőni a bátorságba, a mindent elsöprő hitbe, bele kell nőni a vakmerőségbe, bele kell nőni, hogy nem látom, nem tudom, hogy mi lesz a vége, de megyek és csinálom, és bízom benne, hogy az Isten meg fogja áldani. Tehát igazából ez az örökség, amit én azóta is hordozok magamban, és igyekszem is megélni kisebb-nagyobb sikerrel, de az ember próbálkozik.
Én azt kívánom a magam életére, a hallgatók életére, és a te életedre is, hogy az a kabát, amit Isten ránk adott, hogy azt abba belenőjünk, és hordani tudjuk szeretettel. Edith, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és olyan jó gondolatokat elmondtál, és így megismerhettük Sándort. Nagyon szépen köszönöm, és legyen áldás a munkádon, az életeden.
Én köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek.
Köszönjük.
Fele barát. A Baptista Szeretett Szolgálat magazin műsora. Baptista Rádió. Neked szól.
Köszöntelek itt a stúdióban, Pavelce László, téged vészhelyzetkezelési igazgatót, a Baptista Szeretett Szolgálatnak a munkatársát. Ami a kívásomat arra fogadtad el, hogy Szenci Sándorról emlékezzünk, és egy emlékműsort készítünk. Így került a felkérés is te rád, és szeretném tudni, hogy hogyan ismerted meg, milyen helyzetben Szenci Sándort, hogyan léptetek kapcsolatba?
Hát mi egy teljesen véletlen folytán a külügyben találkoztunk először 1999-ben, ahol az akkori külügyminiszter egy megbeszélést hívott össze azokkal a szervezetekkel, akik részt vettek az albániai menekült válság kezelésében. Ugye mi ott 40 napig a magyar speciális mentőként egy mobil kórházat működtettünk, Sándorék pedig, ha jól emlékszem, a Baptista Világsegély első nemzetközi segélyezését hajtották ugyanekkor végre, és ennek kapcsán találkoztunk a külügybe, ahol aztán abszolút összehangolódva, egymásra hangolódva észrevettük, hogy ugyanazok a defektek, ugyanazok a hibák vannak az életünkbe, hogy nagyon hasonlítunk, és ennek köszönhető aztán kialakult először egy munkakapcsolat, aztán egy nagyon-nagyon jó barátság, aztán egy pásztorom is lett, hiszen Sándorról ugye tudni kell, hogy ő nagy-nagy hittérítő volt. Tehát Sándor ő nem nagyon viselte, ha valaki nem Isten szolgájaként, vagy nem Istennek tetsző módon élt, vagy tette a dolgát. És hát a barátságunk felhatalmazta őt arra, hogy aztán ezen az úton is elkezdjen terelgetni. És hát én aztán 96-tól gyakorlatilag, nem, várjál, 99-ben voltunk a külügybe. Tehát 2006-tól pedig főállású munkatársa lettem a szeretett szolgálatnak, hiszen 5-6 éven keresztül vagy anyagilag, vagy emberrel, vagy technikailag segítette a magyar speciális mentők munkáját. Aztán egyre nagyobb álma lett az, hogy létrehozzunk egy globális mentőcsapatot, és miután átcsábított ide a szeretett szolgálathoz, akkor ugye létrehoztuk név szerint a Rescue 24-et, ami édestóva most már több mint 20 éves, és ennek köszönhetően elindultunk ezen a közös utunkon.
Munkatársad, barátod volt, rengeteg élményt, rengeteg eseményt éltetek meg együtt. Esetleg, hogyha ezek közül egyet-egyet így megosztanál, hogy a hallgatók is részesei lehessenek annak, hogy egy vészhelyzetben, amikor tragédiákhoz mentek, katasztrófákhoz, akkor milyennek ismerted meg őt?
És annyi volt mindig a nyugalom. Tehát ugye azért azt tudni kell, hogy egy mentőcsapat vezetőjének nem olyan egyszerű a dolga, mert nem feltétlen szakmai irányítást kellé nekem minden esetben végrehajtanom, mert mindenki tudja a saját szakterületének megfelelő vezetést, illetve hogy kell azt végrehajtani. Nagyon sok esetben ugye a szállást, az utazást, az étkezést megoldani, a kisebb feszültségeket oldani. Sanyi ebben nagyon jó volt, mert a Sanyi ezt a részét mindig úgy magára vállalta. Tehát ahol jártunk, nagyon sok felé megfordultunk együtt, tehát tényleg Irán, Pakisztán, Afganisztán, tehát mindig azokban a válsággócokban, ahol nagy szükség volt, hiszen én magam is békében születtem itt Magyarországon, de azért 14 háborúban jártam. Tehát Sándor ezeknek nagy részén ott volt velem, ott volt a csapattal, és nagyon sok esetben az ő nyugalma lendítette át a csapatot rengeteg feszültségen vagy robbanásponton.
Említetted, hogy pásztorod is volt, tehát neked nem volt akkor még a megismerkedésetek előtt kapcsolatod Istennel. Hogyan ismerted meg
Istent? Szerintem volt kapcsolatom, volt? Csak nem voltam, hogy mondjam, tehát én nem voltam Isten tagadó soha, de nem éreztem úgy, hogy van még valaki. Aztán a munkám során egyre inkább meg kellett tapasztalnom azt, hogy ez csak én nem, vagy a csapatom se tudtuk volna így megoldani, ha nincs valami még felettünk, ami védelmez, ami irányít, ami oltalmaz bennünket. És hát Sanyinak ebben nagyon nagy szerepe volt valóban, hiszen ővel voltam az Egyesült Államokban, meg Csaplár Józsival, akkor még ő, és most már együtt vannak ott van a két fehér szakállas, most együtt nevet rajtam biztos, hogy ők voltak azok, akik gyakorlatilag ebbe az irányba tereltek, és nyugodtan mondhatom, hogy nem bántam meg.
ő egyébként is Isten embere volt, tehát ő lépten nyomon mindig volt neki üzenete az emberek felé, és el tudta mondani azt, hogy ő neki ki Isten, és mit tett Jézus Krisztus érte. Mennyire érződött ez a munkájában? Hogyan lehetett látni azt Sándornak a tevékenykedése során, hogy annyira az Isten vezetésére adta az életét?
Hát szerintem minden rezdülésében, hiszen ő a gondolkodása azért mindig volt egy-egy bibliai idézete, mindig volt egy-egy kedves szama az emberhez, oda jött az emberhez, átölelte, oda bólintott az embernek, összedugtuk a homlokunkat, és akkor mindig ilyen kicsit zavarba ejtően oda is jegyezte, hogy szeretlek. És ugye az ember ezt minél fiatalabb, annál nehezebben kezeli, főleg egy férfi társától, de aztán ezt megszoktuk, hogy ez teljesen normális, hogy ő mindenkit szeretett, mindenkit nagyon szeretett, mindenkit próbált folyamatosan Isten udvarára terelni, hogy így mondjuk, és minden mozdulatában, minden gondolatában benne volt a hittérítés, a hit iránti elkötelezettsége, és az, hogy a hitet mindenkivel egyre jobban megismertesse.
Barátodnak is hívtad a legelején. Mennyire ismerted meg őt, mint magánembert, mint család?
Hát mi abszolút ismertük egymásnak az előéletünket, a közbeni életünket, rengeteg hatással volt az életemre, nagyon nagy mélységekben segített, nagyon sok helyre jutottunk el úgymond magasra, de hiszen én se juthattam volna magasra, hogyha ha a csapat nem úgy teljesít, a csapatom nem áll maximálisan mögöttem, vagy Sándor nem áll maximálisan a csapat mellé. Tehát ez mindig azt gondolom, hogy nagyon kevesen voltak őhozzá olyan közel, amit én úgy gondolom, hogy én közel voltam, de ez tényleg így volt a gondolkodásunkra is. Tehát mi összenéztünk, és tudtuk, hogy mit gondol a másik, vagy most lehet a másikhoz szólni, vagy most hagyjuk, ne feszítsük a húrt. Mi tudtunk nagyon jókat veszekedni is, hiszen ez szerintem természetes dolog, hogy nem kell nekünk mindenben mindig egyet értenünk, de pontosan azért van a meggyőzés ereje, hogy a másiknak esetleg a véleményét meg tudjuk változtatni, formálni tudjuk, és ő ebbe is jó volt, hiszen ha hibázott, azt is el tudta ismerni, és ezt elvárta a másiktól is, hogyha olyan hibát követtünk el, akkor azért vállaljuk a felelősséget, és azt osszuk meg egymással.
Megnehezítette a munkádat, amikor Sándor beteg lett, és abban az aktív munkatársi kapcsolatból már ő hiányzott?
Egyetlen egy oka van annak, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Hogy mi folyamatosan kommunikáltunk. Tehát akkor is, amikor már beteg volt, én még 2 héttel az ő elköltözése előtt is beszélhettem vele. Tehát volt alkalmunk eszmét cserélni, volt alkalmunk egymás állapotáról, dolgairól, ügyes-bajos problémájáról beszélni. Persze nagyon sokszor volt olyan, amikor 10 perc beszélgetés után ő újra rákérdezett valamire, amit már előtte megbeszéltünk, de ez sajnos a betegség jellege volt. Ugyanakkor nagyon jó volt, mert tulajdonképpen tudta azt az ember, hogy bármikor hívhatja, vagy ha úgy van, akkor ő éjjel nem nézte az órát, hogy hány óra van, hanem hívta az embert. Nálunk a család ezen meg se lepődött soha, hogy hajnali 2-kor szól a telefonon ugye az internet kommunikáció. De ez nem jelentett problémát, és én úgy gondolom, hogy ő a legnagyobb hiánya pont ebben van jelen pillanatban, hogy most már nem tudjuk felhívni. Viszont abba bízunk, hogy folyamatosan figyel, segíti munkánkat, támogatja a munkánkat, és rengeteg olyan bolondos dolog volt meg a mi életünkbe, közösen megélt 20-akárhány évbe, ami arra sarkal bennünket, hogy ő rá nem lehet haragudva, vagy mérgesen emlékezni. Rengeteg poén volt, nagyon jó humora volt Sanyinak, mindig minden tréfába is benne volt, meglepő módon. és mindig partner volt egy kis borstörésbe akár.
Igen, hát a vidámság is ugyanúgy az lételeme volt. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide a stúdióba, köszönöm, hogy elmondtad az emlékeidet, és én azt kívánom, hogy Sándor ugyan már a mennyei atyánál van, de a szívünkben ott él, amíg emlékezünk rá is, és mindig segíteni fog mindenben.
Így van. Az hal meg, akit elfelejtenek, Sándort nem fogják nagyon sokan elfelejteni szerintem az emberek. Én úgy gondolom, hogy azok, akik ma fiatalok, és esetleg őt személyesen nem ismerhették, azért ezt a baptista szeretett szolgálatot, azokat az embereket, akik ezt jelen pillanatban is működtetik, mindenképpen arra fogja sarkalni, hogy visszanézzenek el, utána olvassanak, hogy ki volt az a Szent Sándor, aki ezt megálmodta és létrehozta, és köszönjük a Mindenhatónak, hogy őt nekünk adta erre a rövid földi pályafutására.
Amen. Köszönöm szépen.
És köszönöm.
Ez volt a Fele Barát, a baptista szeretett szolgálat magazin műsora.
Köszönjük a figyelmedet, tarts velünk legközelebb is.
Baptista Rádió,
neked szól.
A műsorszám gyártója
a Baptista Podcast. Baptista Podcast, neked szól.